Az európai katolikus monarchiák, a francia, a spanyol, a nápolyi és a pármai bourbonok, Pombal márki Portugáliája, miután ügyükhöz elnyerték Bécs, és személy szerint a jezsuitákat nagyra becsülő Mária Terézia hallgatólagos támogatását, már 13. Kelemennek is ultimátumot adtak a társaság általános feloszlatását követelve, miután saját területükről brutális következetességgel már kiűzték Szent Ignác fiait. Az érintett monarchiák a királyi abszolutizmus és az egyház feletti világi ellenőrzés fő ellenfelét látták a rendben, szemet vetettek annak vagyonára, közben pedig maguk mögött tudhatták a felvilágosodás eszméiért rajongó értelmiség, a filozófusok, a szalonok támogatását. Ezért sem volt véletlen, hogy a pápaválasztás menetébe durván beavatkozó katolikus monarchiák az 1769-es konklávéra összegyűlt bíborosoktól azt követelték, olyan pápát emeljenek Péter székébe, akinek a személye garancia lehet a Jézus Társaság felszámolására. Ezek után úgy kerülhetett sor 14. Kelemen megválasztására, hogy ő előzetes, homályos ígéretet tett rá, ha a helyzet és az egyház érdeke úgy kívánja, és megfelelő okok merülnek fel, nem gördít akadályt a rend felszámolása útjába. Ám a végső lépésre ekkor még nem szánta el magát, abban reménykedett, hogy 13. Kelemenhez hasonlóan némi időhúzással sikerül elodázni azt a döntést, amelyről maga is úgy vélekedett, hogy a kialakult politikai, egyházpolitikai helyzetben elkerülhetetlen, ám hosszú távon hibás, és az egyház érdekeit nem szolgálja. Ám a jezsuiták ellen szövetkezett katolikus monarchiák nem adtak sok időt a halogatásra. 1772 nyarára megállapodás született a francia, a spanyol, a portugál, a nápolyi diplomaták között arról, hogy rövid úton kikényszerítik a jezsuita rend feloszlatását. A római, spanyol és francia követ hízelgéssel, fenyegetéssel, hangzatos érvek felvonultatásával megzavarva az ügyben amúgy is bizonytalankodó Szentatyát, elérte, hogy az megbízást adjon a társaság felszámolását elrendelő bulla előkészítésére. A követek céljaik érdekében minden eszközt bevetettek, azzal fenyegették, hogy a feloszlatás elmaradása az összes katolikus szerzetesi közösség létét is kérdésessé teheti, végső érvként pedig az egyházszakadás, országaik nemzeti államegyházi rendszerre való átállásának, Rómától való elszakításának rémét is szóba hozták. A pápa, aki korábban Mária Terézia támogatásában reménykedett, belátta, hogy Bécsre sem számíthat, a katolikus országok ilyen egységfrontjával pedig nem is mert szembeszállni. A tervezett bulla megszövegezésére 14. Kelemen Francesco de Zedela, a kúria egyik spanyol munkatársa számára adott megbízást, akit a Bourbon udvarok titokban megvesztegettek, és azt is elérték, hogy mintegy munkája díjaként 1773 tavaszán elnyerje a bíbort. De a diplomaták által szinte már folyamatosan lelki terror alatt tartott, amúgy is beteges, ideggyenge, rettegésre hajlamos pápa megdolgozásához ez sem volt elegendő. A követek a Szentatya titkárát, bizalmasát, Innocenzio Buontempit is megkörnyékezték, hogy folyamatosan szorgalmazza a mielőbbi döntést a társaság ügyében. Ennek a színfalak mögött zajló munkálkodásnak köszönhető, hogy 1773 derekára elkészült a Dominus Ac Redemptor kezdetű, a jezsuita rend általános feloszlatását elrendelő brévé szövege, valamint egy másik, Gravissimis ex causis kezdetű, a feloszlatási procedúra menetét szabályozó dokumentum. A brévé első részében a társaságot korábban ért vádak kerültek különösebb értékelés nélkül, ám erősen negatív hangsúllyal felsorolásra. A jezsuiták érdemeiről azonban szó sem esett. A szöveg ezt követően közölte a feloszlatás tényét, amelyet homályos módon az egyház és a hit érdekével indokolt, és a gyakorlati megvalósítás körvonalazásában zárult. A pápa 1773. június elején hagyta jóvá és írta alá a szövegeket, egyben pedig úgy rendelkezett, hogy egy 5 tagból álló bíborosi bizottság felügyelje az elkövetkező események menetét. Ez a munka teljes titokban zajlott, egészen addig a napig, 1773. augusztus 16-áig, amelyre a Szent Atya a döntés nyilvánosságra hozatalát kitűzte. Ám a pápai dokumentumok döntések nyilvánosságra hozatalának kialakult gyakorlatát félretéve, az elkövetkező események már-már putszerűen mentek végbe. A kihirdetése kiszemelt nap éjszakáján a rendfőnökség épületét az ügyfelügyeletével megbízott bíborosi bizottság titkára fegyveresek kíséretében vette birtokába, és az ott tartózkodók, Ricci generális és rendtársai előtt bejelentette a társaság megszüntetését, amit a rendfőnök nagy megdöbbenéssel, ám engedelmesen tudomásul vett. Másnap a hatóságok zár alá vették a római jezsuita templomokat, amelyek zömét végleg bezárták, a jelentősebbeket pedig napokon belül más szerzetesi közösségeknek adták át. A feloszlató brévé közzétételét követő második napon körlevél ment a világegyház valamennyi püspökének azzal, hogy hivatalosan tudassák a helyi jezsuita közösséggel a társaság felszámolásának tényét, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket. A társaság tagjai így hivatás és fedél nélkül maradtak. Házaikat lefoglalták, iskoláikat bezárták, vagy világi kézbe adták. A rendtagok választhattak, hogy világi papként, más szerzetesi közösség tagjaként, vagy a civil életben folytatják tovább. A rend birtokaira az egyes államok azonnal rátették a kezüket csak úgy, mind a rend birtokában lévő műkincsekre. Különösen fájdalmas volt a jezsuita könyvtárak sorsa, amelyek anyagát a hatóságok elkobozták. Szerencsés esetben ennek az állománynak értékesebb darabjai a British Museum, a Bibliothèque Nationale, vagy neves könyvgyűjtők birtokába, tulajdonába kerültek, ám értékes könyvek 100 000-ei jutottak Ebek 36-jára. Más rendek korostorainak pincéi nyelték el őket, vagy széthorták, elkótyavetyélték az anyagot, a legrosszabb esetben pedig a könyvek zúzdába, szemétbe kerültek. A rendtagok bár helyenként igyekeztek megőrizni a közösségi életet, szétszélettek, Ricci generálist és asszisztenseit pedig, biztos, ami biztos, az angyalvár tömlöce fogadta be. A feloszlatás menete egyébként országonként eltérő volt. Néhol, svájci kantonokban, német fejedelemségekben, birodalmi városokban a helyi hatóságok lehetővé tették, hogy a rendtagok világi jellegű társulásként együtt maradjanak és folytassák oktatási tevékenységüket. Az osztrák tartományokban pedig Mária Terézia úgy gondoskodott róluk, hogy tanári állásokat biztosított nekik a birodalmi iskolarendszerben. Ugyanakkor a történelem fintora, hogy két európai hatalom, a Nagy Frigyes király által utalt luteránus Poroszország és II. Katalin cárnő ortodox államvallású Oroszországa nem vett tudomást a rend feloszlatásáról, és megtiltotta a pápai brévé kihirdetését és végrehajtását. A háttérben a pápa és a katolikus monarchiák orra alá borsot törni akaró politikai szándék mellett az állt, hogy mindkét ország minőségi iskola rendszerében komoly szerepe volt a jezsuita kollégiumoknak, amelyekről a vallásilag toleráns vagy a katolicizmus ügyével szemben jóindulatúan közömbös, ám a jezsuitákat nagyra tartó két uralkodó nem kívánt lemondani. Frigyes és Róma között évekig tartó tárgyalások kezdődtek, aminek az lett a vége, hogy itt is érvénybe lépett ugyan a társaság feloszlatása, a főleg Sziléziában működő rendtagok azonban szerzetesi jelleg nélküli társulatként állami alkalmazásba kerültek és folytathatták papi és tanári munkájukat. Második Katalin ennél is tovább ment. Lengyel, Litván és Belarusz területen működő jezsuitáinak egyszerűen megtiltotta, hogy tudomásul vegyék a rend feloszlatását. a Bourbon udvarok őt ezért érő támadásait pedig mereven visszautasította. A jezsuiták így Polockban, Mogiljovban és más városokban is folytatták tevékenységüket, egy idő után pedig komoly diplomáciai bonyodalmat keltve már új jelölteket, növendékeket is vettek fel. Róma 14. Kelemen utóra 6. Pius idejében hallgatólagos beleegyezését adta ehhez a továbbéléshez. Ezen felbátorodva az oroszországi jezsuiták 1782-ben vikárius generálist választottak, ami egyet jelentett a rendi folytonosság és túlélés kinyilvánításával. Ennek a féllegális jezsuita enklávénak 1799-től már Róma által is elfogadott általános rendfőnökök álltak az élén, dacára annak, hogy a társaság általános betiltását illető határozatok egészen 1814-ig a Jézus Társaság működésének 7. Pius általi helyreállításáig hatályban maradtak. Időközben az 1790-es évek végétől néhány más európai országban is létrejöttek olyan papi társulások, amelyek a következő időszakban a jezsuita rendi közösségek fedőszerveiként működtek. 7. Pius 1800-as trónra lépésétől kezdve pedig nyílt titok volt, hogy a Szentatya határozott szándéka 14. Kelemen hibás döntésének felülbírálata, a rend helyreállítása, amelynek kedvező időpontja csak a forradalmi és napóleoni háborúk miatt nem volt sokáig meghatározható. Így a rend működése csak 1814. július 31-én, Szent Ignác napján állhatott egyetemes érvénnyel helyre. A Jézus Társaság körül 14. Kelemen idejében történtekről visszatérve 1774-re, a pápa halálát követő eseményekre ismét igen hosszú és nehéz konklávé következett. A rend feloszlatása után a katolikus fejedelmek egységfontja megbomlott. Franciaország, Spanyolország, Portugália és Ausztria között komoly presztízsharc alakult ki abban a tekintetben, hogy ki tudja jelöltjét Péter székébe ültetni. A sorozatos vétók után végül 3 hónap alatt jutottak döntésre az új pápa személyéről, aki 5. Szent Pius alakja előtt tisztelegve 6. Pius néven lépett trónra. A megválasztott szentatya eredeti neve szerint Giovanni Angelo Brasci 1717-ben született Cesenában elszegényedett nemesi család gyermekeként. A korán érő, igen tehetséges ifjú alig 17 évesen szerzett kánon és civil jogi doktorátust, majd titkárként Antonio Ruffo bíboros szolgálatába lépett. 10 évvel ezután pappá szentelték, 1758-tól az apostoli szignatúra előadójaként kúriai szolgálatba lépett. 1766-ban lett a pápai kincstár prefektusa, 1773-ban pedig 14. Kelementől elnyerte a bíbort. Ezt követően Subiaco püspöke és az ottani apátság apátja lett, bár karrierje kibontakozásában erősen gátolta, hogy közismert volt jezsuita barátságáról és arról, hogy igen határozottan rosszalta a rend feloszlatását. Megválasztásakor is ez támasztott nehézségeket, hiszen a Bourbon udvarok rossz szemmel nézték jelölését a pápai trónra, ám végül a bíborosok a világi hatalom ellenállásával dacolva lelki, szellemi és emberi kiválóságát elismerve mégis az ő személye mellett adták le a voksukat. Kedves hallgatóim, mai időnk ezzel lejárt. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.